Isten igéjét Ézsaiás proféta könyvéből olvasom, az 51. fejezetből, a 7. és a 8. verset. Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárt a tanításomat. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól ne rendüljetek meg. Mert úgy járnak, mint a ruha, amelyet megrág a moly, mint a gyapjú, amelyet megrág a féreg. De az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. Elképzelhető-e még egyszer öröm ott, ahol most sírás van? Élet ott, ahol most gyász és halál uralkodik. Hogyha meg tudod fordulni a helyzet életből, bőségből, elégedettségből, szomorúságba és gyászba, akkor vajon vissza tud-e fordulni újra? Ami elromlott, ami összetört, ami elveszett, az vajon helyreállhat-e ismét? Harmadszor mondtam el ugyanezeket a mondatokat, harmadszor beszélek, lett ebből egy ilyen minisorozat avval a címmel, hogy hogyan kezd Isten újat. Harmadszor beszélek Ézsaiás prófétának az 51. fejezetéből, és ez a nagyobb szakasz három részből áll, és ma a harmadikről lesz szó. De a téma ugyanaz, hogyan kezd Isten újat. Hogyan történhet, elképzelhető-e, hogyha valami összeomlott, elromlott, tönkrement, az helyreálljon-e ismét. Ézsaiás próféta küldetése éppen az, hogy egy konkrét történelmi helyzetben ezt hirdesse meg, hogy igen, Isten újat kezd, Isten helyreállít. Történelmileg a babiloni fogság idejében vagyunk, ami azt jelenti, hogy körülbelül 70 évvel korábban Babilon Nebukadnezár vezetésével a több hullámban is ostromolta, aztán a végén teljesen elfoglalta Júdát és Jeruzsálemet, lerombolta a várost, lerombolta a zsidók szent helyét, a templomot, ahol Istennel találkoztak, és a lakosságnak egy jelentős részét deportálták Babilonba. Ez nem azt jelenti, hogy Babilonba barakokba éltek volna, mert ott élhettek, de egyszerűen elvitték a népet, és pusztulás magat mögöttük. És a harmadik generáció születik már idegen földön, a harmadik generáció, akinek a szüleik, meg a nagyszüleik történetei, azok a pusztulás történetei. Azok a történetek, hogy mi volt, amikor körbezárták a várost, mi volt, amikor éhség volt, mi volt, amikor a szószoros értelemben a halott gyerekeket kellett megenni, mi volt, amikor ezt vagy azt a rokonunkat, ősünket ilyen és ilyen módon kivégezték. Értjük, hogy miben, milyen helyzetben vannak. És akkor ebben a helyzetben Isten küldi a prófétát, akinek az a feladata, hogy azt hirdesse, hogy lejárt a fogság ideje, és Isten újat kezd a népének az életében. És érezzük mindannyian, hogy ezt hihetetlenül nehéz befogadni. Ezt a jó hírt, ez egy nagyon jó hír, hogy Isten uralkodik, Isten újat kezd, de ezt nagyon-nagyon nehéz befogadni egy olyan népnek, egy olyan közösségnek és olyan embereknek, akik megtörtek és megroppantak. És arról beszéltünk, hogy Isten ebben a szakaszban, a három nagyobb egységben háromszor mondja, hallgassatok rám, figyeljetek rám, hallgassatok rám, ez szinte megosztja a szakaszt három részre. Újra és újra Isten, mintha küzdene, hogy hogyan tudom én átvinni ezt az üzenetet? Hogyan tudom én eljutni a szívetekbe azt, hogy én valóban képes vagyok helyreállítani azt, ami elromlott, és én meg is fogom ezt veletek tenni. És arról beszéltünk először, hogy Isten ezt úgy teszi, hogy a pusztulás képei helyett, ami ott él ennek a népnek, meg ezeknek az embereknek az életében, az életképeit festi eléjük. Másodszor arról beszéltünk, hogy ennek az objektív alapja az, hogy Isten azt mondja, hogy ő uralkodik, kormányoz, ő uralkodik a történelemben, és ma pedig arról szeretnék beszélni ennek a két bibliai versnek az alapján, hogy az, hogy ezt az újat be tudjuk fogadni, ahhoz van egy harmadik dolog, ami nagyon fontos, mégpedig az, hogy ellen tudjunk állni, kezelni tudjuk a a környezetünknek a hitetlenségét, ezzel kapcsolatban, hogy Isten újat kezd velünk, a környezetünknek a gyanászkodásait, a megvetését, a szitkozódásait. Erről szól ez a szakasz. Tehát arról szeretnék beszélni először, hogy ott és akkor hogyan jelenik meg ezek az elbátortalanító, gyanászkodó, szitkozódó, Isten újat kezdő üzenetét, alások, gondolatok, érzések. Másodszor arról szeretnék beszélni, hogy ami ennek az ellenszere, mit jelent ennek az igének az alapján Istenre hallgatni, és nem ezekre a hangokra hallgatni. Harmadszor pedig, hogy honnan lehet erőnk arra, hogy Istenre hallgassunk. Hogyan jelenik meg a gyanázat, a gyanázkodás? Mit jelent Istenre hallgatni, és hogyan kapunk erőt Istenre hallgatni? Amikor tehát ezt a Babilonban lévő zsidó közösséget eléri a prófétának az üzenete, hogy Isten újat kezd, az nyilvánvaló, hogy nem légüres térben történik. Az isteni üzenet, amikor megszólal közöttük, az nem úgy érkezik, hogy avval mindenki egyetért. Annak mindenki örül. Azt mindenki örömmel veszi. Amikor azt hallják, hogy Isten uralkodik, Isten szabadítást szerez, lejárt a fogság ideje, Isten helyreállít, Isten hazavisz, akkor nagyon sokan ennek nem örülnek, és ezt nem is nagyon akarják, hogy így legyen. És annak a fanyalgásnak, ami azok körül zajlik, akik ezt hallják, annak hihetetlen erős elbátortalanító és elcsüggesztő ereje van. Ezért mondja Isten azt, hogy ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól ne rendüljetek meg. Kikre vonatkozik ez ott és akkor? Lehetséges, hogy ez azokra a babiloniakra vonatkozik, akik megvetik a közöttük élő zsidókat, a közöttük lévő Izraelt a maguk különbözősége, különbsége miatt, a maguk eltérő nemzeti és vallási identitása miatt. Ugye a zsidóság Babilonban is megőrizte, valamilyen értelemben megőrizte a maga hitét, megőrizte a maga gondolkodásmódját, nyilvánvalóan megőrizte a maga nemzeti identitását, és amikor ez az üzenet hangzik, hogy most Isten újat kezd és hazavisz benneteket, akkor ez azt jelenti, hogy ezek elkezdenek feltámadni bennük. És a győztes nép, hogy néz a győztes nép egy ilyen népre, akinek már se otthona, se múltja, se szent helye, semmi. Azt tudja mondani, hogy mit beszéltek arról, hogy itt valami új fog kezdődni? Ti nullák vagytok. Ti legyőzöttek vagytok. Ti semmik vagytok. Ti megvertek vagytok. Nektek végetek lett egyszer és mindenkorra. Mit beszéltek arról, hogy majd újra indul minden? Hogy hazamentek és újjáépítetek az országot, és újjáépítitek az életet. Ez nevetséges. És ebben ott van az a dinamika, ami nagyon kegyetlen dinamika, és itt van közöttünk, és a mai világban is, hogy ahol valaki gyengévé lett, ahol valaki veszteséget élt át, az nagyon könnyen megkapja másoktól, akik látszólag erősek, ugyanezt a gyalázatot. Hogy te semmi vagy, hogy te semmivé lettél, hogy te sehol nem vitted, hogy nézd, hogy te mindent elvesztettél, hogy mit akarsz te még, hogy mit gondolod, hogy neked még bármi új van. De az is lehetséges, bibliamagyarázók szerint, hogy nem csak, vagy egyáltalán nem is a babiloniak azok az emberek itt, akik ezeket a gyalázó és szitkozódó szavakat mondják, hanem a fogságban élő zsidó közösségen belül van megoszlás. Tudnélik, a zsidó közösség egy része otthonra talált Babilonban, alkalmazkodott, megtalálta a számításait. És ennek a résznek sokkal realistábbnak tűnhet az ő számukra az ő gondolkodásmódjuk, mint azok az álmodozók, mondhatjuk így, akik azt gondolják, hogy most Isten újra kezd mindent, és majd újra visszamegyünk. Nem ez a realista gondolkodás, hogy egy ilyen párbeszédet tudok elképzelni a két tábor között. Oké, azok, akik a zsidó közösségen belül hallják a próféta üzenetét, hallgatni akarnak rá, készek elhinni, hogy Isten uralkodik, készek elhinni, hogy Isten újat kezd a lehetetlenben, készek elhinni, hogy Isten helyreállítja a romokat, és a másik, akik meg itt élnek, és nem készek erre. Csak azt mondja az egyik csapat, hogy Hát de hallottátok, Isten újat kezd. Isten megígérte ezt korábban, most beteljesíti. Visszatérünk Jeruzsálembe, visszatérünk a Sionra. Másik, ébredjetek már fel, térj már észhez, ne álmodozzál, minden csupa rom. Esély nincs ezt helyreállítani. Nincs annyi ember, nincs annyi erő, nincs annyi forrás, néhány bolond, álmodozó, nem lesz ebből semmi. Ébredj fel a múltból, és ér végre itt a valóságban. Mire, hát nem értitek? Amit Isten itt mond, azt mondja, azt hirdeti, hogy uralkodik, hogy új készül, azt mondja, az ugyanaz, mint amikor egyszer az őseinket hasonló pusztulásból, Egyiptomból, a rabszolgasságból kihozta. És ugyanerre készül most, hogy kihoz bennünket Babilonból, mondják, mire mi a válasz. Teljesen elment az eszetek, az a Biblia, az régi történet, az lehet, hogy valamikor megtörtént, meg úgy volt, nem voltunk ott, ki tudja. Persze ezt ünnepeltük, meg lehet, hogy most is ünnepeljük, de nem úgy történnek ma a dolgok, mint ahogy valamikor le volt írva. És érezzük, hogy lesz ebből pillanatokon belül gyalázkodás, szitkozódás, elbátortalanítás, elcsüggesztés. Isten újat kezd, meghirdeti, de annyi erő van az ellen, hogy ezt be tudjuk fogadni. A mai világban mit hallasz, ha valaki keresztény emberként, vagy akár még nem keresztény emberként elindulna afelé, az úgy felé, amit Isten kezdeni akar az életében, vagy már úgy, hogy Jézussal jársz, és valami tönkrement, elveszett, és újra elkezded elhinni, hogy Isten helyreállít, kapcsolat, család, valami, amit nagyon elrontottál, vagy nagyon elromlott, és erről szóba kerül mások között. Mi az egyik, amit mondanak? Az, hogy ne hülyeskedj már, te ilyenekbe hiszel. Figyeljetek, ez a kereszténység, vagy bármi más vallás, ez a lehető legmaradibb, legbutább dolog, amiben hihetsz. Mert ez az egyik alap, nem üzenet, alap gondolati struktúra a mai társadalomban. Nem, hogy a modernitás azt jelentette, felvilágosodás, haladás, fejlődés, tudomány, előrejutás. Ezzel szemben bármilyen vallás vagy kereszténység azt jelentette, szűklátókörűség, butaság, képzetlenség, maradiság. Ezzel találkoztak a legkülönbözőbb formában, nem mondják így el, de ezzel találkozunk. Vagy amikor egy másik ilyen mindent meghatározó gondolati struktúra, ami nem ugyanez, az a posztmodern gondolat inkább, ami nem azt mondja, hogy hiszel abban, hiszel Jézusban, vagy egy gyülekezethez tartozol, vagy tartoznál, vagy kezdene Isten újat, és te ezen gondolkodsz, akkor nem azt mondja, hogy bolondság a vallásosság, nem. Ez azt mondja, hogy figyelj, te hihetsz bármiben, az teljesen jó, de nehogy már korlátozz magad egy vallással, nehogy már korlátozz magad egy keresztény gyülekezettel, intézményes és dogmatikus formákkal. És ez egy másik olyan, amit mindig hallunk, nem, hogy elmondhatom én azt, nem keresztény ismerőseim, barátaim előtt, hogy találtam egy közösséget, egy gyülekezetet, egy egyházat, elkezdett az életem megváltozni, valami történik velem. Mit mondanak? Hú, te! Ez vagy valami szekta, vagy agymosás, ott neked mondják meg, hogy mit higgyél, az különben sem a sajátod, csak valaki belebeszél az életedbe. Ez egy másik alapvető gondolat, ami jelen van, ami átitatja azt a társadalmat, ahol élünk. És te azt akarod elhinni, befogadni, hogy Isten újat kezd az életedben, mert uralkodik, mert cselekszik. És érzed, hogy milyen erők visznek, vonnak vissza, hogy ne csináld már. És ugye az a nehéz, hogy ha pedig azt mondod, hogy na jó, akkor soha nem, és nem is adom a jelét nem keresztény ismerőseimnek annak, hogy én elhiszem, hogy Isten újat kezd, akkor mivel nem tudod megvallani, ezért benned is elsorvad ennek az ereje. Ha meg megvallanád, vagy azonosulnál vele, akkor meg egyből ott van, hogy hát azért ez. Jézus azt mondta, ha gyűlöl titeket a világ, Tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Tehát amiről beszélünk, az teljesen normális és természetes. A világ alapvetően ellenséges Istennel, nem örül az örömhírnek, nem tud együtt mozdulni ebben veled, velünk, és gyűlöli Istent. És ez a gyűlölet, ami körbevesz és elcsüggeszt, oly könnyen. De még mielőtt valaki nagyon önmagát igazolná ebben, hogy igen, gyűlöl a világ, én is gyűlölöm a világot. Még mielőtt gyűlölnéd azokat, akik téged megvetnek vagy gúnyolnak, ne felejtsd el valamit, hogy te ugyanúgy gyűlölted Istent egy napon, és te ugyanúgy Isten ellensége voltál valamikor. És lehet, hogy most azt mondod, hogy nem, én nem. Én soha nem szidalmaztam másokat, én soha nem gyaláztam senkit, én mindig jó keresztény voltam, vagy nem az voltam, de akkor is jó voltam. De értsük meg, az evangéliumnak a lényege az, hogy a szívünk mélyén még a legjobb cselekedeteinkkel és a legvallásosabb dolgainkkal is Isten ellenségei vagyunk alapvetően, egészen addig, ameddig Jézus Krisztusban fel nem ismerjük, hogy olyan mi bűneinkért halt meg, hogy mi az ő ellenségei vagyunk, hogy ő mégis szeret és elfogad minket, és ezért megbékélhetünk vele. Gyűlöltéteket a világ, igen, Jézusért. De én ugyanúgy gyűlöltem ezt az Istent, amíg nem lettem egészen az övé. Tehát, még egy dolog, mielőtt tovább megyünk, hogy gyűlöl a világ, elcsüggesztő hangok, Isten újat akar kezdeni, meghirdeti, hogy uralkodik, meghirdeti, hogy szabadulást hoz. De olyan nehéz ez, mert kívülről annyi minden jön, ami elcsüggesz. De szeretnék rámutatni egy oldalára ennek, hogy nem csak kívülről jön a gyalázat és a szitok, hanem belülről is jön sokaknak. Amikor nem csak kívülről jön, hogy lehetetlen, hogy Isten újat kezdjen, na ne gondoljad már, hanem amikor belülről, a saját sebzett szívedből, gondolkodásból jön az, hogy én ezt nem érdemlem. Én nekem már ez végleg elromlott. Én ezt már végleg elrontottam. Nekem már nem lehet megbocsátani, engem már nem lehet helyreállítani. Én nem vagyok elég jó ehhez, én nem vagyok elég értékes ehhez, én méltatlan vagyok, engem mindenki utált, és tulajdonképpen, ha őszinte vagy, azt kell mondanod, hogy én magam megvetem magamat. Én magam utálom magamat. Az emberek gyalázkodása sokszor, sok minden miatt, ami az életünkben történt, az a gyalázkodás, amit mi magunk mondunk magunkra. És amikor Isten azt mondja, hogy én újat akarok kezdeni az életedben, bejelenti ezt. Babilonban is, a zsidóknak nem csak avval kell megküzdeniük, hogy mit gondolnak rólunk mások, hanem azzal is meg kell küzdeniük, hogy mit gondolunk mi magunkról. Hogyan lesz ebből új? Hogyan lehet-e két erős, elcsüggesztő, szidalmazó hangot, a külsőt, ami a környezetből jön, és a belsőt, ami a sebzett szívből fakad, meghaladni, semlegesíteni, hogy eljöjjön az Isten üzenete? Az egyiknek az ereje ugye abban áll, hogy attól függsz, amit más mond, vagy gondol rólad, vagy a hitedről, vagy a helyzetedről. A másik onnan veszi az erejét, hogy attól függsz, amit saját szíved, saját bensőd mond rólad. Mindkettő lehetetlenné teszi, hogy azt fogad be, amit Isten készít, ahogyan ő uralkodik. Hogyan lehet ezt semlegesíteni? És a válasz az, hogy az egyetlen módja annak, amit mond itt az ige, hogy ne féljünk és ne rendüljünk meg ezektől a hangoktól az, hogy Isten hangjának tesszük ki magunkat. Mit jelent ez? Mit jelent Istenre hallgatni? Azt mondja, proféta, hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, amely szívébe zárta tanításomat. Ha meg akarjuk érteni ennek a mondatnak az alapján, hogy mit jelent Istenre hallgatni, mert valamilyen kép most mindannyiunkban van, és sok mindent jelent, de ha meg akarjuk érteni, hogy ebben a mondatban ez mit jelent, akkor egy kettősséget, egy gyönyörű kettősséget kell, vagy lehet meglátnunk. Tudnék azt, hogy Isten szavának a hallgatása egyszerre jelent egy végleges megérkezést, és folyamatos nyitottságot. És mind a kettőre szükség van. Ahhoz, hogy meg tud haladni a kívülről vagy belülről hangzó becsmérlést, szitkot, bátortalanítást, Istenre kell figyelni. Ahhoz, hogy igazán Isten hangját halld, tudni kell, hogy mi ennek az az oldala, amely egy végleges megérkezés, és mi az, ami egy folyamatos nyitottság. Akik ismeritek az igazságot, népem, amely szívébe zárta tanításon. Csak lásd ezt a képet, hogy azt mondja, hogy egy olyan közösség, aki a szívébe zárta Isten tanítását. És ugye a kép az arról beszél, hogy ha valamit bezártunk a szívünkbe, az nem az, amit onnan kidobálunk. Meg újra bezárjuk, meg kidobjuk, meg bezárjuk, meg kidobjuk. Ez nem ez. Nem? Ha bezártuk, annak van egy véglegessége. Amikor azt mondja, hogy akik ismeritek az igazságot, akik bezárták a szívükbe a tanításomat, az nem egy információ, csak hogy valamit tudunk Istenről, az egy nagyon személyes ismeret, ismerni az igazságot, az nagyon személyes ismeret a Bibliában. Az azt jelenti, hogy van valami olyan alap ismeret, de nem annyira itt, mint az egész lényünkben. Valami olyan alap bizonyosság Istennel kapcsolatban, ami olyan módon bezártam a szívemben, megismertem, magamhoz öleltem, amit alapvetően semmi nem kezdhet ki. Semmi nem bizonytalaníthat el. Ha meg akarod hallani az életed egy pontján, akár most vagy ilyen helyzetben vagy, majd egyszer, ki tudja, hogy Isten újat kezd, és ahol valami végképp úgy tűnik, hogy lerombolódott, mégis helyreállítható. Ha valaki nem akar felülni a környezet szidalmainak és a saját kisítiségének és önutálatának, akkor egészen biztosan tudnod kell, hogy van egy olyan tőled független isteni igazság, amit bezársz a szívedbe, és amibe belekapaszkodhatsz minden körülmények között. Vannak alapvető igazságok ott, Babilonban. Mit kell tudni ennek a népnek? Ahhoz, hogy meghallja, hogy Isten újat kezd. Azt kell tudniuk, hogy Isten egyrészt igazságos Isten, aki valóban gyűlöli a bűnt, és valóban megbüntette őket. Nem véletlenül vannak ott, ahol vannak. Gyűlöli a bűnt. De Isten szerető Isten, aki megbocsátja a bűnt, aki megtartja az ígéretét, és azt ígérte, hogy le fog járni a fogság, és ki fogja őket hozni, és helyre fogja őket állítani. És nem csak mondja ezt, hanem képes és hatalmas arra, hogy ezt megtegye. Ez az az igazság, amit a népnek egy része bezárt a szívébe. Ma ez ugyanez, mindaz, amit a Jézus Krisztusról szóló evangéliumban vagy örömhírben hallunk. Végleges megérkezés az egyik oldalán, biztosan tudom, hogy Isten ez. Persze már itt jelzem, hogy az ilyen végleges megérkezettségben ott van a kísértés is, nem? Én már mindent tudok. Én már tudom az igazságot. Én már bezártam a szívembe. És ezért annyira fontos a másik, és folyamatos nyitottság. Mert azt mondja Isten, hallgassatok rám, figyeljetek rám, hallgassatok rám. Mert elküldi a prófétát, és ott is akkor szól, hogy talál-e olyanokat, akik nyitottak és befogadják, amit ott és akkor mond Isten, aki kapcsolatot akar és kapcsolatban akar maradni. Mert gondoljátok erre ezt a Babilonban lévő zsidó közösséget, hiába tudják a szívükbe, bezárták, hogy milyen Isten, elérdekelhetnének még ott Babilonban 100 évig ezzel, hogy milyen Isten. Ha nem hallják meg, amikor a próféta jön, ha nem hallják meg, amikor Isten újra szól, ha nem hallják meg, amikor Isten bejelenti az újat, ha nem nyitottak folyamatosan az élő Istenre. De azt is nézzétek meg, hogy egy közösség vagy egy ember lehet úgymond mindig nyitott arra, amit Isten mond, vagy gondolja, hogy Isten mond, de ha nincs ott a szívében ez a biztos, bizonyos ismeret, hit, meggyőződés, halmaz, akkor nem fogja tudni meghallani az újat, mert azt mondja, hogy az bolondság. Ki fogja meghallani Babilonba azt, hogy most vége a gyásznak, most vége a pusztulásnak, most újat fogok kezdeni, és ezt véghez fogom vinni. Ki fogja meghallani, ha nem azok, akik tudják, mert a szívükbe zárták az igazságot, hogyha Isten most ezt mondja, meg fogja tenni, mert mi így ismerjük őt. És aki már így rég nem ismeri őt abból a közösségből, az csak azt fogja mondani, hogy ez blőd duma, hogy Isten újat kezd. Értitek? Mit jelent Istenre hallgatni? Kicsit gondolkozz ezen, hogy neked melyik oldalon van szükséged megújulni, növekedni? Hol látod a hiányosságot? Alapvetően ez a nagyon mély bizonyosság hiányzik benned, hogy tudod, hogy ki ő, hogy tudod, hogy milyen ő, hogy van egy olyan nagyon mély bizonyosság, amit semmi el nem vehet, mert bezártad a szívedbe az evangélium igazságát. Vagy pedig esetleg ez megvan, csak annyira halott már, hogy az hiányzik belőled, hogy nap mint nap keresd őt, meg akarod őt hallani, meg akarod őt érteni, ma is tudni akarod, hogy ő mit mond neked, és mit készít veled, és hogyan jár veled az élet minden napján. Mind a kettőre szükség van. És ha ez a kettő együtt van, az dinamit, ha ez a kettő együtt van, akkor van esélyed arra, hogy ne függj attól, amit az emberek gondolnak rólad, és legyőzze azokat a belső hangokat, amikor te megveted, vagy rosszat gondolsz magadról. Végül honnan kapunk erőt így hallgatni Istent? Honnan kapunk erőt ebbe begyakorolni magunkat? Bármikor feltehetnénk ezt a kérdést, de most mondjuk is ki. Van-e több a Bibliában, mint ameddig eljutottunk most, hogy oké, talán értem, hogy mit jelent hallgatni, befogadni, szívbe zárni, és ugyanakkor nyitottnak maradni és figyelni. De talán azt érzem, hogy de nincs nekem ehhez erőm. Oké, értem, de nincs erőm, meg nincs kedvem. Mi tud energizálni? Mi tud motivációt adni? Mi tud lelkesíteni? Mi tud erőt adni? A kereszténység azért hirdet jó hírt, mert nem azt mondja, nem annyit mond, hogy nézd, így kellene tenni, menj el, próbáld meg, tedd így. Hanem azért, mert azt mondja, hogy nézd, ez az út, így kellene tenni, és találkozz azzal, nézzed azt, szemléld azt, szeresd azt, imádd azt, aki így is tett helyetted, érted, és így is tesz veled, és így is tesz benned. Ő az erő. Jézsaiás azt mondja, a gyalászkodók úgy járnak, mint a ruha, amelyet megrág a moly. Vele szemben Isten azt mondja, az igazságom és a szabadításom örökre megmarad. És ez a kettő egymás mellett, hogy ne féljetek az emberek gyanázkodásától, ne rendüljetek meg a szitkozódásaitoktól, mert úgy elvész minden ők meg, amit mondanak, mint a moly, amit megrág, nem a ruha, nem. Figyeltek? Mint a moly, amit megrág a ruha. Ez volt a vicc. Mint a ruha, amit megrág a moly. De az én igazságom, az én szabadításom, amit én újat kezdek, az örökre megmarad. És amikor ezen a kettőn gondolkodtam, akkor nem tudtam ennek a kettőnek egymás mellett a titkát nem Jézusban látni. Nem? Jézusban. Miért? Ha valahol látni akarjuk a gúnyt, a gyalázatot, a szidalmat, és figyelj, arról beszélünk, honnan kapsz erőt és motivációt is nele hallgatni. Szóval, ha valahol látjuk, ezt Jézusban látjuk. Amikor ugye Pilátus, mint a római helytartó végül dönt és átadja Jézust a zsidó vezetőknek, vallási vezetőknek, akik azt követelik, hogy végezze ki, akkor a következő mozzanat az, hogy a Jézus szenvedésének a történetében, hogy ugye felöltöztetik királyi ruhában, ruhába tövéskoszorút nyomnak a fejébe, királyi köntös terítenek rá, botot adnak a kezébe, és közben bunolják, köpködik és gyalázzák, hogy na, íme a zsidók királya. És aztán, amikor vége ennek a szennyes játéknak, és Jézust keresztre feszítik, akkor ott ugyanezt olvassuk, hogy és a körülállók egy része gúnyolódik, tök jól szórakozik, és azt mondják, hogy ha másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni, szálljon le a keresztről. És döbbenetes látni azt a Jézust, aki ezt a mérhetetlen indulatot, mocskot és gúnyt kapja, miközben a halálát szenvedi el. Különben érted, megértem. És közben ezekért az emberekért imádkozik. És nem ül fel ennek a gúnynak. És nem pusztítja ez a gúny el önmagába, mert Isten előtt van. Mert Istenre hallgat. Mert tudja, hogy ki Istentől. És tudja, hogy miért van ott. És tudja, hogy mit visz végbe. Akármilyen nyomorult is legyen ez a helyzet. És mennyire igaz Jézusban, amit Ézsaiás mond, hogy ő nem rendül meg az emberek szitkozódásaitól és gyalázataitól, de az Isten igazsága és szabadítása ő benne és ő rajta örökre megmarad. Nem? És ha megérted azt, egy pillanat erejéig, hogy mindez Jézussal érted történt, hogy mi meggyógyuljunk általa. Mindez Jézussal azért történt, hogy nekünk ne kelljen függeni más emberek gondolataitól, gyalázatától, szitkaitól, amikor hinni akarunk, hogy Isten újat kezd. És ha megérted azt, hogy mindez azért történt, hogy még csak aztól se kelljen függeni, ahogy önmagadat veted meg, ahogy benned megy belül a lemez, amikor magadat mondod rossznak, és magadat kárhoztatod, és magadat vádolod. Hogy ez azért történt, hogy téged helyreállítson. Akkor kapsz erőt arra, hogy hallgass, oda hallgass Istenre, a szívedbe zárd az igazságát, és az egész lényeddel őt hallgass. Miért? Mert ha ezt a Jézust egyszer meglátod és megérted, akkor mit csinálsz? Nem azt mondod, hogy hú, de jónak kell lennem, hanem leborulsz, és azt mondod, hogy köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz engem. Köszönöm, hogy ennyire szeretsz. És amikor leborul az ember, és imádja őt, akkor kezd megváltozni a szíve. És amikor elkezd megváltozni a szíve és a bensője, akkor lesz új emberré. Tehát Isten Krisztusban újat hirdet. Lehet, hogy ez most egészen konkrét az életedben, valamilyen területen. Lehet, hogy most nem, nincs semmilyen, de jó lenne, ha így lenne. Ha egészen konkrét lesz ima szolgálat, azt kérem, hogy egy pár lesz, de ők menjenek majd előre. Ha egészen konkrét valamiben nagyon nehéz elhinned, hogy Isten még újat kezd. Kérj imádságot, hogy Isten lelke írja beléd az ő igazságát. Ha pedig most csak úgy általánosan vagyunk itt, úgy nagyjából működik az élet, kicsit rossz, kicsit jó, milyen általában, akkor meg azon gondolkozzál, hogy miben kell megújulnom ezáltal Jézus által, abban, hogy az igazán a szívembe zárjam a változhatatlan nagy igazságokat, mert érzem, hogy nagyon bizonytalan ez, és most éppen megvan, de egy kicsit nehezebb ez, így elszállok. Vagy pedig azon kell megújulnom, hogy nagyon jól tudom én, hogy mi az igazság, be van az zárva a szívembe, illetve inkább már csak ide, és abban kellene megújulnom, hogy nap mint nap hallgassam őt, hogy folyamatosan nyitott legyek arra a szóra, amit ő küld, ahogy ő beszél velem, ahogy ő cselekszik az életembe, hogy ne maradjak le róla. Úgyhogy együtt leszünk dicsőítésben és válaszadásban. Ahol vagy ebben a történetben, ott nyisd meg magad Jézusnak, és borulj rá előtte, adj hálát neki, és imádjad őt. És Isten valóban újat kezd az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a te kitartásodat, ahogyan újra és újra meg akarsz minket győzni arról, hogy az evangéliumban, az Úr Jézus Krisztusban mindent újjá teszel. Egyszer is mindenkorra az életünkben, amikor elfogadunk, újra és újra, ahogy veled járunk, és amiközben vesztességeken, buktatókon, sikereken és eredményeken megyünk keresztül. És egy nap majd újjá teszed ezt az eget és a földet, az egész teremtett világot velünk együtt, amikor visszajössz. Hadd legyen hát valóban ez az, ami bennünket éltet, ami reményt ad itt és most ebben a pillanatban. Kérünk téged azért, hogy adjál nekünk sokkal nagyobb hűséget és kitartást abban, hogy magunkba zárjunk téged, az igazságot, és abban, hogy folyamatosan keressünk. Látod, hogy mennyi minden vonja el a figyelmünket, látod, hogy mennyire gyakran vagyunk lusták, keressük a kényelmünket, panaszkodunk, pedig egy a szükséges dolog, hogy téged halljunk. Azért kérünk, Urunk, hogy ahogy bennünket gyógyítasz, úgy tégy minket gyógyítóvá, hogy bennünket megáldasz, úgy tégy bennünket egyre inkább áldásra. Áldásra a családunkban, áldásra a barátaink között, áldásra a munkahelyünkön, áldásra a pihenésben, áldásra a munkában, áldásra ellenségeskedésben, áldásra a barátságban, áldásra szeretetben, szerelemben, áldásra az élet minden pillanatában. Hiszen rajtunk keresztül akarsz áldást hozni ennek a világnak. Így imádkozunk a lakótelepért, a városért, ahol élünk. Imádkozunk a reménytelen helyzetben lévőkért. Imádkozunk azokért, akik úgy gondolják, hogy ami egyszer elromlott, az többet nem jöhet helyre. És imádkozunk azért, hogy hadd legyünk részei annak, ahogy te újat kezdesz mások életében. Így áld meg az előttünk álló hetet, hadd járjunk te veled, hadd legyünk előtted. Te tudod, hogy mi vár ránk, te tudod, hogy mivel nézünk szembe. Hadd legyünk mindig mindenben hűségesek hozzád. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.